Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves televíziónézők, szeretettel köszöntöm Önöket a Szabad Egyetem Szeged harmadik szemeszterének 8. előadásán, itt a Szegedi Tudományegyetem József Attila Tanulmányi és Információs Központja kongresszusi termében. A Szabad Egyetem Szeged harmadik szemeszterében 11 alkalommal találkozhatnak a Szegedi Tudományegyetem tudósaival. Az előadásokon készült felvételt a Szabad Egyetem Szeged honlapon, a webrádió oldalán, valamint a Városi Televízió Szeged műsorában tekinthetik meg. Rövid összefoglalót olvashatnak a Szegedi Egyetem című újságban. Az előadás sorozat egyik célja, hogy élő kapcsolat alakuljon ki a tudomány és közönsége között. Önök itt az előadás után, vagy a Szabad Egyetem Szeged honlapján a www.u-szeged.hu/szabadegyetem oldalon tehetnek fel kérdéseket. Mai előadónk Koszta László 1962-ben született Szombathelyen. Általános és középiskoláit Pécset végezte, és 1980-ban a pécsi Széchenyi István gimnáziumban érettségizett. 1981-ben kezdte meg egyetemi tanulmányait a JATE természettudományi karán történelem földrajz szakon, és 1986-ban államvizsgázott, már a bölcsészkaron, történelem latin speciálképzés szakon. Kristó Gyula professzor hatására kezdett középkori magyar történelemmel foglalkozni. 1984 óta 25 éve folyamatosan tanít a középkori és kora újkori magyar történeti tanszéken, amelynek 5 éve docensként a vezetője. Kutatási területe elsősorban az Árpád és Anzsukori magyar történelem, ezen belül főleg egyháztörténelemmel foglalkozik, de várostörténeti, gazdaságtörténeti és az írásbeliség korabeli helyzetét vizsgáló tanulmányai is megjelentek. Felkérem dr. Koszta László docens urat, tartsa meg előadását.
Tisztelten üdvözlök mindenkit, és nagy megtiszteltetés, hogy egy ilyen szép napos tavaszi délutánon ennyien választották az én előadásomat. Ahogy végignéztem az idei Szabad Egyetem tematikáját, akkor úgy tűnik, hogy talán az én előadásom az én előadásommal kapcsolatban van a hallgatóságunk a legtöbb ismerete. Nyilván sokan tudják Pannonhalma jelentőségét, tisztában vannak avval, hogy az első magyarországi bencés monostor a Pannonhalmi apátság, és gyakorlatilag az első jelentős Magyarországon létrehozott egyházi intézmény a Pannonhalmi bencés apátság. Tehát így viszonylag szerencsés, kedvező helyzetben vagyok. Vannak olyan ismereteik, amivel ezt kötni tudják az általam elmondott, talán néhány újszerűnek tűnő szempontot. Valószínűleg a hallgatóság nagy része azt is tudja, hogy a Pannonhalmi bencés apátságot még Géza fejedelem alapította. Az alapítás idejét pontosan nem tudjuk, de vélhetőleg Géza fejedelem uralkodásának legutolsó éveire tehető. Egyfajta közmegegyezés alapján 996-ra tesszük a Pannonhalmi bencés monostor alapítását. A monostor védőszentje Szent Márton. Egy középkori templom védőszentjének, patrocínumnak kiválasztása az egy nagyon fontos dolog volt, és gyakorlatilag annak a szentnek a tulajdonába került az alapított templom, tehát Pannonhalmát gyakorlatilag Géza fejedelem és fia István, illetve az Árpádok családja Szent Márton tulajdonába ajánlotta. Egy templom alapító szentjének kiválasztása éppen a jelentőségénél fogva, és az Pannonhalma esetében ez igen súlyozottan érvényesült, mert az első magyarországi bencés monostor és jelentős egyházról van szó. Nagyon fontos momentum volt. Általában eszmetörténeti, politikatörténeti, egyháztörténeti, vagy egyéb művelődéstörténeti aspektusok tükröződnek egy patrocínium kiválasztásába, és így nagyon fontos azt kutatni, azt körbejárni, hogy miért éppen Mártont választotta Géza fejedelem, illetve István a Pannonhalmi apátság patrocíniumáról. Ezt a problémát már régóta próbálja megfejteni a magyar történettudomány. Többfajta elképzelés látott napvilágot, koncepció fogalmazódott meg ezzel kapcsolatban, hogy magyarázni szeretné, hogy miért éppen Mártont választotta Géza fejedelem. Sőt, ezt már a középkorban, gyakorlatilag a 11. század legvégén is próbálták magyarázni. 1080 környékén született meg az első magyarázat Pannonhalma patrocíniumára. Tehát gyakorlatilag az alapítás után közel 100 évvel, vagy szűk 100 esztendővel a Nagyobbik István legenda, ami 1083 előtt keletkezett Szent István szentévatásához kapcsolatban, magyarázatul szolgált. A Nagyobbik Szent István legendában az olvasható, hogy Pannonhalma azért kapta a Szent Márton titulust, patrocínumot, mert hogy a kolostor alatt lévő település Szent Márton szülőhelye. Ez az elképzelés egészen a tatárjárásig, pontosan 1236-ig megfogható különböző Pannonhalmához köthető forrásokba, hangsúlyozom, Pannonhalmához köthető forrásokba. 1236 után, mintha elvágták volna, ez a koncepció újra a 18. század végén Katona Istvánnál jelentkezett újból, gyakorlatilag a tudományos történetírás gyökereinél jelentkezett újba ez a koncepció. Az alapját az jelentette, hogy ugye köztudott volt, és különböző Szent Márton életrajzokból ez mindenki előtt világos volt, hogy Szent Márton Pannóniába, a római provinciába egy Szavária nevű településen született. Na most a 9. századtól kezdve Pannóniába két Szavária nevű helynév bukkan föl, egy Szavária a mai Szombathely jelentette, és egy Szikka Szavária nevű helynév is fölbukkan, gyakorlatilag a 860-as évektől kezdve különböző forrásokban. Na, mert ennek az utóbbi Szikka Szavária nevű földrajznévnek az azonosítása problémás, és ezt sokan Pannonhalmával azonosították. Ezt a koncepciót azonban az ókor történettel foglalkozó kutatók gyakorlatilag kezdetektől fogva vitatták, cáfolták, hogy hangsúlyozták, hogy Szent Márton egy civitászba született, és Szavária civitász az gyakorlatilag Szombathely volt. Ez gyakorlatilag a tudományos történetírás elfogadta, és tagadják azt a koncepciót, hogy Pannonhalma éppen Szent Márton szülőhelye nyomán kapta volna a Márton titulust. Egyébként bencés vonatkozású rendtörténetírás továbbra egész a mai napig kitart ez a koncepció mellett. Az 1970-es évek közepén Györfi György egy másik elképzelést fogalmazott meg Pannonhalma Márton patrocínumával kapcsolatban. 1977-ben Györfi György professzor megjelentette egy monográfiát Szent István uralkodásáról, István király és műve címmel, talán többük kezébe is volt ez az igen alapos monográfia. Na, ebben a könyvben Györfi György azt fogalmazta meg, hogy Pannonhalma Márton patrocínuma a mainci érsekség, a mainci érseki székesegyház Márton titulására megy vissza. Nézete szerint a latin rítusú térítés a Kárpát-medencébe 972-73 táján indult meg, és ez a mainci érsekség felügyelete joghatósága alatt történt, és gyakorlatilag Mainz egészen az esztergomi érsekség alapításáig, tehát 1001-ig bizonyos fokú fennhatóságot, joghatóságot gyakorolt a Kárpát-medencébe, az Árpádok hatalmi területén, és tehát Mainzra való tekintettel választotta Géza fejedelem az első bencés monostor titulusául a Márton patrocínumot. Ezzel kapcsolatban azonban nekem komoly problémáim vannak. Egyrészt nem bizonyítható, hogy Mainznak valami fajta joghatósága szerepe lehetett volna a 10. század legvégén is a Kárpát-medencébe. Az vitathatatlan, hogy amikor 972-73 környékén megindult Magyarországon a latin rítusú térítés, akkor ezt a térítést a mainci érsekség felügyelte, mint a német birodalom főkáplánja, a mainci érsek feladata volt, hogy a Kárpát-medencébe Géza hatalmi területéről misszionáriusokat felügyelje. Igen ám, de ugye majd nagyon távol fekszik a Kárpát-medencéből, a Rajna vidéken, a Rajna partján fekszik ez a város, tehát onnan azért nehéz volt a Kárpát-medencei missziót felügyelni. Úgy tűnik, hogy 976-ban a magyarországi krisztianizáció, a magyarországi latin rítusú térítés átkerül a bajor-érseki tartományhoz. 976-ban Regensburgban tartottak egy zsinatot, és ezen a zsinaton második Ottó császár a magyar misszió felügyeletét, irányítását, koordinálását átadta a földrajzilag sokkal közelebb fekvő a Kárpát-medencével szomszédos területek egyházvezetőinek, nevezetesen a bajor főpapoknak, elsőben a salzburgi érseknek és a regensburgi, illetve a passaui püspöknek. Tehát 976 óta a missziót, a Kárpát-medencében a latinrítusú missziót, azt nem Mainz felügyelte, koordinálta, hanem a bajor érseki tartomány, és ez azt is jelenti, hogy 996-ban, amikor Pannonhalmát megalapították, már Mainznak semmiféle joghatósága nem volt a Kárpát-medencébe, tehát így véleményem szerint nem helytálló az az elképzelés, hogy Mainzra való tekintettel kapta Pannonhalma a Szent Márton titulust. És akkor most elmondanám, hogy az én megoldási javaslatomat Pannonhalma Márton titulusával kapcsolatban. Nagyon fontos megvizsgálni Márton kultuszát, hogy Szent Márton kultusza hogy alakult a középkori Európába, a középkori Európa kereszténységében. Nehéz helyzetben vagyunk, mert Szent Márton a középkor egyik legnépszerűbb szentje volt. Most egy-két diát szeretnék mutatni, sajnos ezek elég sötétek, én azt hittem, hogy jobban látszik. Ez a kép egy 14. századi kódexből származik, az úgynevezett Magyar Anzsú legendáriumból, amit Károly Róbert készítette fia András herceg számára, és benne megrajzoltatta azoknak a szenteknek az élettörténetét, akiket Magyarországon, illetve az Anzsú dinasztia különösen tisztelt. Na, természetesen a kódexbe bekerült Szent Márton is, és itt Szent Mártonnak a életéből különböző jelenetek látszanak, és ezek a jelenetek nagyjából ábrázolják, hogy Szent Márton milyen csoportoknak, milyen rétegeknek volt a védőszentje, titulusa a középkorban. Ugye Szent Márton katona volt, ezért a lovagok a katonák védőszentjüknek tekintették, később szerzetes lett, így a szerzetesség, különösen a bencés szerzetesség is patronusának tekintette, és élete végén Márton Túrváros püspökének választották, ez itt az alsó képen látható, és így a főpapok, a püspökök is védőszentjüknek tekintették, de emellett még nagyon sok társadalmi csoport tisztelte védőszentként, patronusként Szent Márton. Tehát nagyon nehéz helyzetben vagyok. Igen, de ha egy picit alaposabban megnézzük Márton kultuszát, akkor az feltűnő, hogy kora középkori kultusza másképpen alakul, máshol vannak a súlypontok, mint az érett és a késő középkorban. Nevezetesen Márton kora középkori kultuszának volt egy nagyon speciális tartalma jelentése, nevezetesen Márton tisztelete, Márton kultusza összefüggésben volt a királyi hatalommal. És véleményem szerint ebbe kereshető, itt érdemes egy kicsit körbejárni, ezt a problémát körbejárni, hogy megértsük Pannonhalma Márton titulusát. A történet a 6. század elején kezdődött, tehát közel 4 évszázaddal Pannonhalma alapítása előtt, és a Meroving dinasztia idejére vezethető vissza. A Meroving királyok ugye elsőben Gallia északi és középső részén gyakoroltak hatalmat, és megpróbálták uralmukat kiterjeszteni Gallia egész területére, Gallia déli területére, ahol nyugati gótok, vizigótok, az ariánus keresztény vizigótok hatalma alatt álló terület volt. A két terület határvonalán feküdt Túr városa, és így a Meroving uralkodók rendszeresen Túrból indították hadjárataikat az ariánus vizigótok ellen. 507-ben Klodvig Meroving uralkodó döntő hadjáratra szánta el magát az ariánus területek ellen. A hadjárat kiinduló pontja szokás szerint Túr városa volt, és hát jó keresztény katolikus királyhoz mértel a város védőszentjének, a város hajdani szent püspökének segítségét kérte, Szent Márton segítségét kérte, hogy győzedelmesen fejezze be a hadjáratát. 507-ben Klodvig legyőzte az ariánus vizigótokat, és gyakorlatilag Gallia nagy részét frank fennhatóság alá került, és ugye illet megköszönni Szent Mártonnak a segítséget, egy hatalmas adományt tett a túri székesegyház számára, Szent Márton számára, és 507-től Szent Márton a Meroving dinasztia védőszentje volt. Ettől kezdve a Merovingok úgy tekintettek Mártonra, mint a dinasztiájuk legfőbb patronusára, legfőbb támogatójára. Ez abban is kifejezésre jutott, hogy megszerezték Szent Márton legfontosabb erekjéjét, köpenyét, latinul kappáját. Itt egy 15. századi táblaképről készült kép látható, ahol Szent Márton, ugye katonaként van itt ábrázolva, de rajta van a korona, mutatja így a királyi hatalommal való kapcsolatát, köpenyét megosztja egy koldussal, aki a koldus képébe maga Krisztus kért segítséget Mártontól. Ez a köpeny, latinul kappa volt Márton legfontosabb erekjéje. Ezt a köpenyt megszerezték a merovink uralkodók, és gyakorlatilag ennek a tisztelete, a köpeny őrzése véget, létrehozták a királyi kápolnát, a capella regiszt, tehát a kápolna szó, a kisebb templomokat jelentő szó, az Márton erekéjéből, köpenyéből, kappájából származik, így az 5.-6. század elején létrehozták a királyi kápolnát, egy olyan intézményt, ami gyakorlatilag meghatározó volt az egész középkor folyamán a királyi kormányzati tevékenysége szempontjából. Gyakorlatilag az udvari papságot összefogó szervezet lett, illetve a király érdekében végzett liturgiát bemutató papságnak a szervezete lett. Tehát egy fontos intézmény, amit gyakorlatilag a 6. század elejétől egészen a középkor végéig minden uralkodó család átvett. Tehát a 6. században Márton kultusza a merovink dinasztiához kapcsolódott. A 7.-8. század folyamán a merovinkok elvesztették hatalmukat a frank birodalomba, a merovink dinasztiát fölváltotta a karoling dinasztia. A karolingok érezték, hogy hatalmuk bizonyos fokig illegitim, ezt próbálták a szakrális téren is alátámasztani, próbálták legitimmá tenni hatalmukat. Ennek első lépése volt, hogy Kis Pipin, frank uralkodó, megszerezte Szent Márton köpenyét, kappáját, és hangoztatta, hogy az uralkodó a legitim frank király, akinél a királyok védőszentjének fontos erekjéje lett. Gyakorlatilag így a Merovin-Karolin dinasztia uralomváltása kapcsán Szent Márton már nem csupán a Merovin dinasztia védőszentje lett, hanem egy újabb királyi család, a Karolingok patronusa lett. Ezzel Márton kultusza kiterjedt a királyi hatalomra. Tehát Mártont a Karolingoktól kezdve úgy tekintették, mint nem egy dinasztia védőszentje, hanem a királyi hatalom, a királyság patronusa. Karolingok alatt főleg Nagy Károly és Jámbor Lajos alatt volt legintenzívebb a Szent Márton kultusz. Az előbb említett mainci székesegyház Szent Márton patrocínuma is a karolingokra ment vissza. Gyakorlatilag, ahogy a karolingok terjesztették ki a frank birodalmat kelet irányba, úgy terjedt kelet felé a Szent Mártonnak a kultusza. Elsőben a Rajna vidéken volt a legerősebb, és gyakorlatilag, hogyha mai napig Rajna vidéken, Kölnben, Mainzba járnak, akkor megdöbbentően intenzív a Szent Márton kultusz. Hogyha esetleg Márton napján, november 14-én járnak Kölnben, vagy Mainzba, vagy bármelyik Rajna menti városba, akkor nagyon színpompás körmeneteket, lámpás felvonulásokat vehetünk részt. Ezek egészen a karoling időktől kezdve kimutathatók ezen a területen. Bajorországba is átkerült Szent Márton kultusza a karolingok alatt, de ahogy keletebbre ment a bőn, annál kevésbé volt intenzív a Szent Márton tisztelet. Azonban, hogy Pannoniába is eljutott a Szent Márton kultusz, az jelzi, hogy 791-ben Nagy Károly személyesen vezetett egy alkalommal hadjáratot az avarok ellen. A frank uralkodó a Duna mentén vonult Pannoniába, a Kárpát-medencébe, és a hadjárat végén személyesen akarta fölkeresni Szent Márton egykori szülőhelyét, és nagy kerülővel a frank uralkodó fölkereste Szombathelyt, és nagy kerülővel hagyta el az avarok lakta Pannoniát. Tehát Szent Márton kultusza a 8. századtól kezdve a királyi hatalom védőszentje lett, a királyi hatalomhoz kapcsolódott. A frank birodalom bukása után ugye Szent Márton kultuszát átvették a frank hagyományokra építő szász uralkodók, tehát német területre is átkerült Szent Márton kultusza, de közel se volt olyan intenzív, mint Nagy Károly alatt. Az Ottók családja más szenteket tekintett családi patrónusukról, többek között Szent Lőrincet, Szent Mihályt, Szent Györgyöt és Szent Vitust. Tehát valahogy a 10. században Márton kultusza nem volt olyan intenzív az Ottóknál, mint a Karolingoknál, de továbbra is tisztelték, és továbbra is a királyi hatalom védőszentjének tekintették. És most térjünk akkor egy vissza a Pannonhalmához. Géza fejedelem uralkodásának utolsó éveibe tudatosan törekedett arra, hogy önálló független királyságot szervezzen, hogy fia István számára megnyerje a keresztény királyi címet. Gyakorlatilag Géza uralkodásának utolsó éveibe kimutatható, hogy politikáját ennek a koncepciónak rendelt alá. Ennek keretében fölvette a kapcsolatot a Német Birodalommal, tisztában volt Géza fejedelem avval, hogy a Kárpát-medencébe önálló királyságot csak a Német Birodalom, a Német Császárság, a Német Uralkodó jóváhagyásával, támogatásával lehet ugye megszervezni. Ennek érdekében fia számára, István számára megnyerte a bajor herceg lányának a kezét, Gizellának a kezét. Most Gizellát természetesen nem akarták egy pogány fejedelem fiának feleségül adni, tehát Gézának bizonyítani kellett azt, hogy jelentős változás történt az Árpádok életében, a Kárpát-medence krisztianizálásába, és ezzel összefüggésben van a pannonhalmi apátság alapítása. De a pannonhalmi apátságnál Géza ki akarta fejezni azt is, hogy célja a keresztény királyság megalapítása Magyarországon. Ennek érdekében Márton kultuszát felkarolta, és Géza fejedelem utolsó éveiben kimutatható, hogy Márton tisztelte az Árpádoknál előtérbe került. Márton kultusza nagyon szerencsésen alakult, ugye a királyság védőszentje volt, tehát a királyi cím felé mutatott, másrészt azért egy picit távol volt a Német Birodalomtól, egy picit távol volt az Ottók dinasztiájától, nem volt az Ottók házi szentje, nem volt a Német Birodalom védőszentje, tehát Szent Márton kultusz egy picit kifejezte a magyar királyság, a lendő magyar királyság függetlenedési, a Német Birodalomtól való függetlenedési elképzelését is. Tehát véleményem szerint Géza azért választotta Pannonhalma patrocinjául, védőszentjéül Szent Márton, mert ezzel ki akarta fejezni, hogy az Árpádok a királyi cím megszerzésére törekednek, és ennek érdekébe Szent Márton segítségét kérte, Szent Márton tulajdonába ajánlotta az első magyarországi bencés monostort, és egyrészt Szent Márton magyarországi kultuszával szimbolizálta azt, hogy az Árpádok a királyi cím megszerzésére törekednek, tehát gyakorlatilag Pannonhalma Márton titulusának kiválasztását egy politikai programnyilatkozatnak tekinthetjük 996-ban Géza részéről. Most, hogy ez mennyire így volt, az Pannonhalma első alaprajza, a korai pannonhalmi templom kialakítása is mutatja. A korábbi kutatások azt hangsúlyozták, főleg az 50-es évek végére menő ásatási eredmények alapján, hogy Pannonhalmán itt az alapítás idején egy nagyon egyszerű templomot építettek. Azt hangsúlyozták, hogy Pannonhalmán az alapításnál egy egyszerű fatemplom épült, egy egyszerű fakolostorral, és majd később építettek valamikor a 11. század folyamán egy komolyabb kőegyházat Pannonhalmán. Pannonhalma millenniuma kapcsán az 1990-es években először, ez is ugye érdekes, hogy csak 1990-es években történt először komolyabb régészeti kutatás és komolyabb műemlékvédelmi feltárás Pannonhalmán, de a millennium kapcsán ez megtörtént, és a régészeti kutatás nagyon érdekes eredményt hozott, amit azért meg kell jegyezni, hogy művészettörténészek már korábban sejtettek, hogy a pannonhalmi templom, az első pannonhalmi templom egy nagyon érdekes épület lehetett. Úgynevezett két apszisos, két szentélyes templom körvonalait fedezték fel az 1990-es évek közepén. Miért érdekes ez a templom? Többek között azért, mert a hagyományos peromán építészet és a hagyományos bencés építészetre itt az előbb a diákon mutatott bazilikás templom típus jellemző, tehát gyakorlatilag egy ilyen háromhajós, háromapszisos templom típus, és itt a nyugati végén hangsúlyozottan két toronnyal. Gyakorlatilag ez volt az a templom típus, hogy a jelentősebb bencés monostorokat és egyéb egyház intézményeket építették itt az ezredfordulón, és építették a későbbi időszakban is, a 11. században és később, a 12. században a Kárpát-medencében, Magyarországon, és Európa más területein. Tehát ez volt az a szokásos templom típus, ami egy jelentősebb egyház intézménynél várható volt. Ezzel szemben Pannonhalmán úgynevezett kétkórusú templom épült, tehát gyakorlatilag egy olyan templom típus épült, aminek két szentély része van. Van egy keleti szentély része, és van szokatlan módon egy nyugati szentély része. Ugye a középkori templomépítészetben a templomokat kötelezően mindig keletelték. Tehát a szentély keletre nézett, és a hajó a nyugati oldalra, tehát ez a keleti szentély, de ezeknél a kétkórusú templomoknál a templom hajó másik oldalán, a nyugati oldalon is kialakítottak egy szentélyt. Most mit akartak szimbolizálni az Árpádok? Mit akart Géza, illetve Szent István szimbolizálni ezzel a nagyon érdekes templom típussal? Egy picit érdemes körbejárni ennek a templom típusnak a történet is. Hogy is alakult ki ez a kétapszisos szakrális tér, ez a kétapszisos templomtől? Ez a templom típus, hát az ókeresztény időkben is jelentkezett már, de nagyon-nagyon ritkán. Ez a templom típus igazából a 800-as évektől, nagyjából 820-tól jelentkezik a katolikus szakrális építészetbe, és nagyjából 1250-ig figyelhető meg, hogy ilyen kétkórusú templomokat építettek. Ennek a kétkórusú templom építésnek az egyik példája éppen ez a úgynevezett Szent Gallenni kolostor terv. Ezt 820-ban a Szent Gallenni bencés monostorba készítették el, egy ideális nagy királyi bencés monostor alaprajzát készítették el, és itt ugye szépen látszik, hogy a kolostor középpontjában egy ilyen két szakrális térrel, két kórussal rendelkező templomot alakítottak ki. Tehát mondom, hogy ez a templom típus nagyjából 800-820-tól 1250-ig jelentkezett a középkori templomépítésbe. Ez egy elég hosszú idő, 4 évszázad. De ezen belül van egy rövidebb szakasz, amikor igazából ilyen típusú templomokat építettek, amikor a legtöbb kétapszisos templom keletkezett, és ez nagyjából a 950-től 1050-ig terjedt időszak, tehát gyakorlatilag egy szűk évszázad az az időszak, amikor ilyen kétapszisos templomokat építettek. Ha megnézzük ezeknek a templomoknak a földrajzi elhelyezkedését, hogy mely területen alakítottak ki ilyen templomokat, akkor az az érdekesség figyelhető meg, hogy kizárólag a Német Birodalom területén, hogy az Alpoktól délre Itáliába egyetlen egy ilyen templomot nem építettek a 10.-11. század fordulóján, és gyakorlatilag a francia területeken se, Angliába se építettek, tehát gyakorlatilag ez a templom típus német területekre jellemző, és ez a 950 és 1050 közötti időszak, ez gyakorlatilag az Ottók időszaka. Az Ottók dinasztiájának az időszaka, az Ottók királyai, első Ottó, második Ottó, harmadik Ottó és második Henrik császár, illetve német király épített ilyen templomokat. Egy-két ilyen német templomnak az alaprajzát szeretném megmutatni. Például a korabeli Mainzi dóm is ilyen volt. Egyébként, hogyha Mainzba járnak, akkor mai napig áll ez a 10. század végén, 11. század elején épített templom. Tehát Mainzba nagyjából be lehet járni azt a templomot, ami hajdan itt az ezredfordulón Pannonhalmán is fölépült. Ilyen volt a Hildesheimi dom, a Neuenburgi dom, a Wormsi dom, a Fuldai bencés apátság és a Bambergi dom is. Ez csak néhány példa, hogyha ez a dírára több fért volna rá, akkor legalább kétszer-háromszor ennyi ilyen kétapszisos templomot tudok mutatni. Mi volt a funkciója, mi volt a feladat ezeknek a kétapszisos templomoknak? Nagyon érdekes, hogy német területen kizárólag olyan templomokat építettek ilyen kétkórusú templomnak, amelyek nagyon közel álltak a királyi hatalomhoz. Amit gyakorlatilag az Ottó királyai rendszeresen fölkerestek, rendszeresen látogattak. Magánalapításban világi előkelők sose építettek ilyen kétapszisos templomot, ők a szokásos, bazilikás, háromapszisos templom típust részesítették előnyben. A középkori templom építésnek természetesen voltak ilyen esztétikai indítéka is, de igazából mindig funkciónak megfelelően alakították ki a templomokat, annak a liturgiának a figyelembevételével, amit az adott templomba akartak végezni. Tehát ezeket a templomokat egy sajátos liturgikus rend érdekében építették ilyen kétapszisos alaprajzán. Most itt egy kicsit ki kell tenni, és a középkori királyi, koraközépkori királyi hatalomról néhány mondatot érdemes elmondani. A középkorban, még a késő középkorban sem nagyon beszéltünk fővárosról, főleg a koraközépkorban egyáltalán nem. Gyakorlatilag egy úgynevezett utazó királyság volt, német szakirodalom ezt Reisekönigtumnak nevezi, Magyarországon nem nagyon használják ezt a kifejezést, de gyakorlatilag a koraközépkor uralkodók gyakorlatilag állandóan úton voltak. Ez az egész kormányzati rendszerből fakadt, hogy az uralkodónak személyesen meg kellett jelennie időről időre a birodalom minden területén, hogy elfogadják hatalmát, legitimnek tekintsék a hatalmát. Ugye, és ez egy szakralizált királyi hatalom volt, tehát a királynak rendszeresen részt kellett venni liturgias tevékenységbe, istentiszteleten, és a királyi papságnak, a királyi kápolnának, a kapella régisznek biztosítani kellett liturgikus teret, ahol naponta a király érdekébe szentmisét mutassanak be. Most ugye... hogyha a király meglátogatott egy adott egyházintézményt, annak az egyházintézménynek volt egy saját papja, akinek szintén naponta liturgiát kellett bemutatni, tehát így nem volt elég azokban a templomokban egy kórus, egy szakrális tél, ahol az uralkodó megfordul. Tehát az a keleti apszis, ami szokásos a középkori preromán templomoknál, az fenn volt tartva a helyi egyházi közösség számára. Hogyha megjelent a király káplányaival, akkor nyilván ebbe a szakrális térbe nem tudtak istentiszteletet, zsolozsmát végezni. Számukra hozták létre ezt a másik szentélyt, szembe a keleti kórussal egy nyugati szentélyt, tehát gyakorlatilag ez a királyi hatalommal volt összefüggésben ez a nyugati szentély, az udvari papság a király káplányainak liturgikus feladatai érdekébe hozták létre. Tehát gyakorlatilag ez a templom típus a királyi hatalommal volt kapcsolatban a német birodalom területén. A 10. század végén, 11. század elején ezeket a templomokat úgy tekintették, hogy a király temploma. Hogyha ilyen kétapszisos templom volt, azt német birodalomban a király templomának tekintették. Tehát volt ennek a kétapszisos templom kialakításnak egy ilyen gyakorlati motivációja. Ezen kívül azonban volt egy elmélet, egy szimbolikus jelentéstartalma, ezek a kétapszisos templomoknak nevezetesen szimbolizálta, kifejezte a koraközépkori hatalom gyakorlás mechanizmusát, metódusát, ami valahol Szent Ágoston Isten állama című munkája vezethető vissza, vagy onnan indulnak ennek a gyökerei, nevezetesen, hogy a földi világot két erő, a királyi hatalom és a papság, az egyház szimbiózisba közösen egymással összekapcsolva kormányozzák, és ez a két hatalom, ez a szimbiózisban együttműködő két hatalom összefonódik, összekapcsolódik a Szent Kereszt által. Tehát ezeknek a templomoknak nagyon sajátos oltárrendjét alakították ki, és minden ilyen templomnak itt a középhajójába, a központi terébe egy Szent Kereszt oltárt alakítottak ki. Tehát ez a Szent Kereszt oltár összekapcsolta ezt a két szakrális teret, ezt a korabeli hatalomgyakorlás két meghatározó tényezőjét. Tehát ezek a kétapszisos templomoknak volt egy szimbolikus értéke is. Összefoglalva, tehát Géza fejedelem, illetve István király nagyon tudatosan alakította ki ezt a két, választotta Pannonhalma korabeli templomája ezt a kétapszisos templomot, és ugyanolyan irányba mutat, mint a Szent Márton patrocínium. Ugye említettem, hogy Márton a királyok védőszentje, a Pannonhalmán kialakított templom a királyok temploma volt. Gyakorlatilag így Pannonhalma patrocínumával, védőszentjével, illetve a pannonhalmi templom építészeti kialakításával az Árpádok szimbolizálták, demonstrálták, reprezentálták azt, hogy itt az Árpádok célja a királyi hatalom elnyerése, és egy király épített egy egyházat itt Pannonhalmán. Egyébként, hogy ennek a kétapszisos templomnak kapcsolata van a királyi hatalommal, azt közép-európai példákkal is alá tudjuk támasztani, és nagyon érdekesek ezek a közép-európai példák, cseh és lengyel példák, mert vélhetőleg vagy legalábbis nem kizárható, sejthető, hogy magyar ösztönzéssel történtek ezek a közép-európai kétapszisos templomépítések. Kétapszisos templomot építettek 1060 körül Prágába, a prágai várba. A korábbi prágai templom egy nagyon érdekes egyébként, de viszonylag kis templom, vagy egy négyapszisos rotunda épült fel a prágai várba Szent Vencel tiszteletére. A cseh hercegek a 11. század közepén, az 1060-as évektől tudatosan törekedtek arra, hogy királyi címet szerezzenek. A 11. század elején Szent Istvánnal ellentétben a Csehországnak, nem sikerült a cseh területeknek, a Przemyslek dinasztiájának nem sikerült a királyi címet megszerezni. Erre egyébként az egész 11. század folyamán törekedtek, és második Vrasztislav cseh fejedelem 1060 környékén elhatározta, hogy királlyá koronáztatja magát, és 1060-as évektől kezdve tudatosan készült a koronázásra. Ennek érdekében ki akartak alakítani egy megfelelő, a koronázás szempontjából megfelelő templomot, és reprezentálni akarták, hogy a cseh herceg király lett, és ezért gyakorlatilag ők is egy ilyen király, egy kétapszisos templomot alakítottak ki. Most ugye említettem, hogy 1050-ig építettek Németországban ilyen kétapszisos templomot, tehát 1060 környéken, amikor Prágában elkezdik ezt a templomot építeni, Németországban már Száli dinasztia uralkodott, ők másfajta szakrális építészetet valósítottak meg, vagy részesítettek előnybe, tehát igazából ez a Prágában felépített kétapszisos templom, nem hiszem, hogy a német Száli dinasztia szakrális építészetétől kaphatott ösztönzést. Egy picit megnézzük második Vrasztislav cseh fejedelem életrajzát, akkor kitűnik, hogy mielőtt elkezdte ezt a templomot a prágai várba építeni, Magyarországon tartózkodott, 1055 környékén Magyarországra menekült, Első András udvarába talált menedéket, és második felesége Első András lánya volt Adelheid. Tehát gyakorlatilag a cseh fejedelem, aki a prágai várba fölépítette ezt a templomot, az pontosan ismerte, vagy ismerhette Pannonhalma alaprajzát, Pannonhalma jelentését, szimbólumértékét, tehát lehet, hogy a cseh hercegek is a királyi koronázás érdekében tett lépéseknél Magyarországul az Árpádokról, Pannonhalmáról kaptak ösztönzést. Hasonló figyelhető meg Lengyelországban is, és egy picit tekintsünk oda a lengyel hercegek központjára, Krakkóra, a lengyel királyok várára, Wawelban. Ugyan a piasztoknak a 11. század elején rövid ideig sikerült koronát szerezni, király hatalmat, de ezt a 11. század elején első felében elvesztették, és második Boleszláv, cseh fejedelem tudatosan törekedett arra, hogy újra megkoronázzák, és a Piász dinasztia újra király címet nyerjen. 1076-ban történt meg egyébként második Boleszláv koronázása, és cseh fejedelem társához hasonlóan ez több évig előkészítette ezt az aktust, és a Prága és a krakkói várba egy új székesegyházat építenek föl 1070 környékén, itt, és szinte egy ilyen kétapszisos templom. Ha megnézzük második Boleszláv kapcsolatait, akkor kiderül, hogy második Boleszlávnak is nagyon szoros kapcsolata volt az Árpádokkal, nevezetesen nagybátyja volt első Béla király, és unokaöccsei voltak első Géza, majd Szent László király, tehát gyakorlatilag nagyon szoros rokoni kapcsolatba állt az Árpádokkal, tehát a piasztok is tisztában lehettek ennek a kétapszisos templom típusnak a jelentésével, szimbólium tartalmával, tehát hogy lehet, hogy magyarországi ösztönzések alapján építették ki a központjukba, a Wawelbe ezt a kétapszisos székesegyházat. Egyébként, hogyha a Krakkóba járnak, ennek a székesegyháznak ezt a nyugati kriptáját ma is meg lehet tekinteni. A mai Wawel székesegyház alatt a úgynevezett Leonhard kápolnaként még mindig funkcionál ennek a hajdani Wawel-i székesegyháznak a nyugati apszisa. Tehát ezek a cseh és lengyel példák is bizonyítják, vagy megerősítik azt, hogy ez a kétapszisos templom itt a 10. században, a 11. században a királyi hatalommal volt kapcsolatban. Picit érdemes a Pannonhalmi alapítólevélre is kitekinteni. Ugye a Pannonhalmi alapítólevél az első, vélhetőleg, mert ugye van egy görög nyelvű oklevél is, aminek egy picit problémás a keltezése, de gyakorlatilag az első latin nyelvű oklevelünk. Régóta, a 19. század vége óta hangsúlyozza a történetírás egy Harry Breslau nevű igen kiváló német történész kutatásai nyomán, hogy ez a Pannonhalmi alapítólevél egy az egybe a német császári oklevelek mintája alapján készült, és hangsúlyozták azt is, hogy egy Heribert C. nevű írnok, harmadik Ottó kancelláriájának egy Heribert C. jellel, Heribert C.-vel azonosított írnoka készítette ezt az oklevelet. Most ezeknek a nagyon, ez egy nagyon díszes oklevél. Szerettem volna néhány képet kivetíteni korabeli Ottók által kiadott oklevelekről. Próbáltam az internetről letölteni különböző képeket, de azt jelenti, nem, több tucat ilyen oklevélnek a képe másolt, a facsimile van fönn az interneten, de egyik sem volt ilyen díszes. Tehát azt mutatja, hogy ez a Pannonhalmi alapítólevél a legdíszesebb harmadik ottókori oklevelek mintája alapján készült. Ezek a díszes oklevelek, ezek gyakorlatilag a király szimbólumai voltak. Kifejezték díszítettségükkel a királyi hatalmat is. Tehát nem csak a Pannonhalmi apátság patrocíniuma, templomának alaprajza, hanem az alapítólevél kialakítása is kifejezi azt, hogy ez egy király által alapított templom, hogy ez egy királyi egyház, és az alapító levele is egy királyhoz méltó. Ami meg nagyon izgalmas, hogy az utóbbi években megpróbálták ezeket az írnokokat azonosítani a német középkor kutatásba, és ezt a Heribert C-t is sikerült azonosítani. Úgy tűnik, hogy Heribert C. írnoka alatt maga a főkancellárt, Heribert főkancellárt kell érteni, a kölni érseket. Ha ez igaz, akkor azt jelenti, hogy a Pannonhalmi alapító levelet nem más, mint az egyik első számú német főpap, maga a kölni érsek állította ki, és ez mutatja azt, hogy milyen szoros kapcsolat volt itt az államalapítás, Pannonhalmi alapítása idején az Ottók dinasztiája és az Árpádok dinasztiája között. Szentmárton és az Árpádok kapcsolatánál a Pannonhalmi apátság után, alapítása után még egy momentumot ki kell emelni, nevezetesen közvetlenül a monostor alapítása után, a következő évben, 997-ben, Géza fejedelem halála után, ugye fia István vette át a hatalmat, és István hatalma ellen az Árpádok családjához tartozó Koppány föllázott, és pogány erőkre támaszkodva megpróbálta átvenni a főhatalmat. Szent István német lovagok segítségével, vagy német lovagok támogatásával vette fel a farcot Koppány ellen, és a csata előtt, úgy mint Klodvig 507-ben Szent Márton segítségét kérte, és fogadalmat tett Szent Márton számára, hogyha legyőzi a pogány ellenséget, akkor Koppány területét, a somogyi részeket Szent Mártonnak, a Pannonhalmi apátságnak adományozza. Ez a kis kép a képes krónikából származik, tehát egy 14. század közepén készült kép. Itt éppen Koppány lefejezését ábrázolják. Tehát gyakorlatilag az Árpádok, az árpádházi királyok a Koppány felett alakított győzelemnek köszönhették, hogy hatalmon maradtak, Szent István, és így a Koppány felett alakított győzelem után gyakorlatilag úgy tekintettek Szent Mártonra, mint az Árpádok védőszentjére, az Árpádok patrónusára, és a Koppány felett alakított győzelem után röviddel, egy-két évvel megtörtént a királyi koronázás, tehát sikerült elérni azt, amire már Géza fejedelem törekedett, tehát Szent Márton segítségével sikerült elnyerni a koronát. Így gyakorlatilag Szent Márton, az Árpádok, a magyar királyok, és ebből következőleg a magyar királyság védőszentje, patrónusa lett az ezredik esztendő tájától kezdve. Hogy a későbbiekben is kimutatható az Árpádok és Szent Mártonnak ez a szoros kapcsolata. Gyakorlatilag a középkor folyamán, különösen az Árpádkorban számos jelentős egyházat építettek a magyar királyok Szent Márton tiszteletére. Többek között a 11. században a pozsonyi királyi társas káptalant, a 1074 után a Mogyoródi Bencés apátságot, a 12. században az aradi királyi társas káptalant, a 12. század végén a szepesi királyi társas káptalant. Ugye, hogyha felfigyeltek, követték, akkor a királyi társas káptalanokat említettem. Gyakorlatilag ezek a királyi társas káptalanok a királyi kápolna, annak az intézménynek az egyházai voltak, amit Mártonra való tekintettel alapítottak még Hajdan, és ezek legközelebb álltak az Árpádokhoz, gyakorlatilag az Árpádok saját egyházainak tekintették. Tehát azt lehet mondani, hogy a 11-12. Században nagyon gyakran Márton tiszteletére templomokat alapítottak az Árpádok. Ez is kimutatja az Árpádház és Szent Márton szoros kapcsolatát a későbbi évszázadokban. Márton kultusza, Márton szerepe nagyon gyakran előkerül a dinasztián belüli konfliktusokban is. Például 1073-ban Salamon király és a hercegek, Géza herceg és Szent László, akkor még herceg, konfliktusba keveredett egymással, és az ellenségeskedés lezárására egy fegyverszünetet kötöttek, és nagyon érdekes a fegyverszünet dátumai. Szent Márton napjától Szent György napjáig kötöttek 1073-ban fegyverszünetet. A középkorban a szent napján történt események úgy tekintettek, mint az a szent védelme megerősítése alatt állt. Tehát itt Szent Márton segítségét kérte a dinasztia, hogy ennek a belső konfliktusnak a lezárása érdekében. Salamon megszegte egyébként ezt a fegyverszünetet, és ennek következtében 1074-ben Pest mellett, ugye Mogyoródon, a Forma 1-es versenyek, mindenki tudja, hol van ez, egy jelentős csata történt. Ennek a csatának a tétje az volt, hogy ki lesz az ország királya. Továbbra is Salamon király maradt hatalmon, vagy átteszik a hatalmat a hercegek, Géza, illetve Szent László. A mogyoródi csata előtt Szent László Szent Márton segítségét kérte, hasonlóan, mint Hajdan Szent István a Koppány ellen, Szent Mártonnak tett László herceg is fogadalmat, testvére Géza herceg Mária segítségét kérte. Gyakorlatilag a győztes csata után a hercegek Szent László teljesítette fogadalmát és létrehozta a Mogyoródi Bencés apátságot. Szent Márton kultuszának van még egy fontos 11. századi bizonyítéka. Nevezetesen az 1092-ben Szabolcson tartott zsinat. Ezen a zsinaton egyfajta lezárásaként a magyar kereszténység első missziós korszakának szabályozták a magyar kereszténység ünnepeit. Hogy mely ünnepeket, mely szentek ünnepeit kell megtartani a magyarországi keresztény hívőknek. Egyfajta rangsort állítottak föl az ünnepek között, és a legfontosabb ünnepek között említették Szent Márton napját, november 11-ét, ami háromszoros ünnepként került a zsinati aktákba, tehát háromnapos ünnep az egyik legfontosabb ünnepe volt a 11. században a magyar kereszténységnek Szent Márton napja. Sajnos az Árpádok tartózkodási helyeit, hogy mikor, hol tartózkodtak az árpádházi uralkodóink, csak a 13. század végéről tudjuk követni. A 13. század második felébe tudjuk úgy, ahogy összeállítani, hogy hol tartózkodtak az uralkodók. A 13. század második felébe nagyon gyakran kimutatható, hogy a királyaink törekedtek arra, hogy Szent Márton napját egy Szent Márton titulusú templomba töltsék, ünnepeljék. 5. Istvánról, 4. Kun Lászlóról, vagy 3. Andrásról több esetben bebizonyítható, hogy november 11-én felkeresett egy Szent Márton egyházat, meglátogatta a pannonhalmi bencés konostort, vagy meglátogatta a szepesi prépostságot. Márton kultusza fennmaradt az Árpádház kihalása után is, ez is mutatja, hogy nem csak az Árpádok dinasztiának, hogy Magyarországnak is a patronusa volt. A következő dinasztia, az Anjou dinasztia is átvette Márton kultuszát. Ez a kép is elvileg bizonyítaná, ez gyakorlatilag Szepeskáptalanba, a Szepeskáptalani templom bejárata fölött található falkép, Károly Róbert megkoronázása a 14. század elején készült. Ugye Károly Róbert hosszú küzdelem után két trónkövetelővel szembe nyerte el a királyi hatalmat, és úgy próbálták ugye kifejezni, hogy Károly hatalma legitim, hogy ezen a képen azt ábrázolták, hogy Károly Róbertet maga Szűz Mária koronázza meg. Ennek a képnek volt egy folytatása, ami sajnos elveszett, nem maradt ránk, de korai leírásokból tudomásunk van, a Szent Mártont ábrázolja. Tehát itt Károly Róbert koronázása királyi címével kapcsolatban Szűz Mária mellett Szent Mártont is ábrázolták. Az Anzsuk, és ez mutatja az Anzsuknak a Szent Márton kultuszát, a Budai Várban szintén felépítettek egy Szent Márton kápolnát, egy királyi kápolnát építettek Márton tiszteletére a Budai Várban. Márton tisztelete Zsigmond alatt is élő maradt. Zsigmondnak fennmaradt egy 1427-ben kiadott oklevele, amiben Zsigmond az ország legfontosabb patronusának, védőszentjének említi Szent Mártont. Szent Mártonnak ez az országpatrónus szerepe, ha némileg ugyan halványult a késő középkorba, még a 16. században is megmaradt. Azt hiszem, hogy 1506-ban nyomtattak Krakkóba egy úgynevezett ordináriust, egy liturgikus könyvet az egri székesegyház számára, ahol szépen fölírták, hogy mely egyház ünnepeken milyen liturgiát kell bemutatni, és Szent Márton napjánál ez a késő középkori liturgikus könyve is megjegyzik, hogy Szent Márton ünnepe egy fontos nap az ország patrónusa. Tehát gyakorlatilag Szent Mártonnak ez az ország patrónus szerepe a középkor végéig megmaradt. Még egy is lezárásként, még egy momentum, ami bizonyítja, hogy Szent Márton kultusza összefüggésben van a magyar királyok hatalmával, a magyar királysággal, nevezetesen a királyi koronázás. Sajnos a magyar királyok koronázásáról egy nagyon késői leírás maradt meg, 1440-ből első Ulászló koronázásáról maradt fönn az első olyan részletes leírás, amely aztán pontosan lehet rekonstruálni a királyi koronázást. Ennek a koronázásnak két része volt, volt egy egyházi aktus, ami a boldogságos szűz társaskáptamba zajlott, és volt egy világi része, az két részre oszlott. A koronázás után a prépossági templomból a frissen koronázott király átvonult a Szent Péter templomba, ahol formálisan megkezdte az uralkodását, és fontos régóta húzódó ügyekbe ítéletet hozott. Ez az ítélethozatal után a koronázási menet, az urak frissen koronázott uralkodó átvonult egy másik templomba, egy harmadik templomba, és ez az érdekes, Szent Márton templomába, a 11. században az ország hát központjában mi az úgynevezett médium regnibe, Székesfehérváron is fölépítettek Márton tisztelete egy templomot, és 1440-ben leírták, hogy a király koronázás lezárásaként a frissen koronázott király karddal felövezve ez ment a Szent Márton templomba. Ez egy kicsit kényelmetlen dolog lehetett, fölmászott a Szent Márton templom tornyába, és a templom tornyából kihajolva kardjával a négy égtáj felé vágott, ugye ez egy kardvágásokkal szimbolizálta azt, hogy bárhonnan jön az ellenség az országa, a frissen megkoronázott király képes és megvédeni az országot, Szent Márton segítségével képes az országot megvédeni a külső ellenséggel szembe. Ez egy kicsit utána a későbbiekben egyszerűsítették, az uralkodónak már nem kellett fölmászni a Szent Márton templom tornyára, ma Szent Márton templom előtt egy koronázott dombot állítottak, és a templom előtt ezen a dombon történtek meg ezek a kardvágások. Nem tudjuk, mikor kerül be a koronázási szertartásba ez a kardvágás, de ez a kardvágás ritusa számos ilyen mágikus elemet tartalmaz, tehát nagyon korai lehet. Véleményem szerint már az Árpád korban ott van a magyar királyok koronázási szertartásában. Szent Márton, ahogy mondtam, a Magyarország és az Árpádok patrónusa volt, Magyarország védőszentje, de nem kizárólagos védőszentje. Mint Európa több keresztény monarchiájában több ország patrónus volt, így Márton mellett már a 11. században gyakorlatilag a Koppány elleni csatával kapcsolatban is már Szent György is ország patrónusként tűnik fel, és 1030-ban a német támadás előestéjén Szent István Szűz Mária védelmébe ajánlotta az országot, tehát Szent István uralkodásait, és Márton mellett Szent György, Szűz Mária is az ország védőszentje lett, illetve a 12. század végétől Szent László kultuszához kapcsoltak ilyen országpatrónus szerepek. Részben azért Szűz Mária kultusza erősödött a marianizmus a középkor folyamán. A Mária kultus részben háttérbe szorította Márton és Szent György szerepét a történeti köztudatba, de Márton kultusza az egész középkor folyamán megmaradt. A királyok, a magyar királyok védőszentje, Magyarország patrónusa volt, és a pannonhalmi apátság Szent Márton titulusa a mai napig őrzi annak a politikai küzdelemnek, vagy politikai elképzelésnek az emlékét, ami Géza uralkodásának a végén figyelhető meg, nevezetesen az Árpádok királyi cím érdekébe végzett tevékenységét. Köszönöm szépen, és hát ennyi röviden, ennyit szerettem volna összefoglalni Szent Márton árpádkori és középkori kultuszát. Köszönöm szépen a figyelmet!
Köszönjük docens úr előadását, kedves közönségünk, kérem tegyék fel kérdéseiket.
Hát én azt szeretném megkérdezni, hogy Szent György az miért volt jó Koppány ellen? Tehát az adáig oké, hogy sárkány, de a pogányok az már rögtön olyan rossz volt, mint egy ilyen pokoli bestia?
Ahogy említettem, hogy a Koppány elleni csatába Szent Istvánt német lovagok segítették. Erről a küzdelmről beszámol a pannonhalmi alapító levél is, és hogy gyakorlatilag a németek és a magyarok közötti háborúnak írja le ezt az ütközetet. Tehát vélhetőleg Szent István csapatainak döntő részét német lovagok adták. A név szerint ismert vezérek is mind-mind német származásúak voltak. Most a 11. század legvégén a német birodalomban igen komoly tisztelete volt Szent Györgynek. Egyfajta csatasegítő szent volt, nagyon gyakran tettek fogadalmat Szent Györgynek német uralkodók csaták előtt. Tehát véletek ez egy német mintára született fogadalom volt Szent György tiszteltére. Szent György a katonák, a keresztény katonák védőszentje volt, a keresztény lovagok védőszentje. Innen van az, hogy a német lovagok Szent Györgyhöz fordultak, amikor a pogány seregek ellen vonultak hadba. Egyébként 1028-ban, amikor itt a Marosvidékén Szent István csapatai Ajtony ellen vonultak, akkor szintén Szent György segítségét kérték. Ez egy nagyon gyakori momentum, a Szent Györgyhöz fordulása a középkori keresztény lovagok hadjáratainál. Szent István sógora, II. Henrik is több alkalommal Szent György segítségét kérte. Itt az előbb mutattam néhány kétapszisos templomot, többek között a bambergi székesegyházat, ez Szent István sógora, II. Henrik építette Szent György segítségére, Szent György tiszteletére.
II. János Pál pápa sok megvalósult célkitűzése mellett maradt néhány megvalósulatlan is, így például a latin rítusú, a római központú katolikus egyház, és a görög-keleti, a pravoszláv egyház vezetőjének találkozása. Ennek a tervezett színhelye éppen itt lett volna Pannonhalmán, és van-e ennek esetleg a védő, a patrónussal összefüggése? Tehát milyen a Szent Márton kultusz a keleti egyházban? Az, hogy éppen Pannonhalmára tervezték ezt a találkozót, ebben volt-e esetleg ennek a közös gyökérnek vonatkozása alapja?
Hát Szent Márton egy ízig vég a latin rítusú kereszténységhez kapcsolódó szent volt. Tudomásom szerint Mártonnak a görög kereszténységben nem igazán volt jelentős kultusza. Ugye Márton tevékenysége arra a területre korlátozódott, vagy az a, Márton az a területen élt, ami később a latin rítusú kereszténységhez tartott. Ugye Pannoniába, Szaváriába, Szombathelyen született, aztán Észak-Itáliába, Milánó környékén volt katona, aztán Galliába került, Túrvárosa mellett alapított bencés monostort, annak a városnak a püspöke lehetett, tehát Szent Mártonnak igazából a görög kereszténység, görög ritusú kereszténység területén legalábbis tudomásom szerint nem volt jelentős kultusza. Szerintem nem is biztos, hogy volt egyáltalán tisztelt a kora középkorba. a latin kereszténységhez kapcsolódott. Hogy mégis miért Pannonhalmán volt, tervezték ezt a találkozót, ennek az volt az apropója, hogy éppen akkor volt 1000 éves a pannonhalmi apátság, ezt a 1996 környékére tervezték, és ugye ennek az apátságnak a millenniuma kapcsán. Meg ugye a másik, ami azért Pannonhalmát mint potenciális helyszínt ugye, szóba hozta, az, hogy a magyar kereszténység történetében gyakorlatilag a kezdetektől fogva ott vannak, szerepet játszottak mindig a görög rítusú keresztények a 10. század közepétől, tehát adódott az, hogy egy olyan ország, egy olyan területen történjen ez a találkozó, ahol a latin és a görög rítusú kereszténység 1000 éven keresztül egymás mellett, egymással szimbiózisba élt, illetve hát ennek a találkozónak a szervezésébe Várszegi Asztrik pannonhalmi főapát nagy szerepet játszott. Többek között ez az egyházdiplomácia is okok miatt is Pannonhalma jött szóba, mint lehetséges helyszín. Vélemény szerintem Szent Márton kultusz ebben nem játszott szerepet, inkább az, hogy 1000 éves volt ez az apátság.
Köszönöm megtisztelő figyelmüket. A Szabad Egyetem Szeged előadássorozat keretében 2 hét múlva Illés Mária, a Szegedi Tudományegyetem zeneművészeti karának adjunktusa tartja meg a hely szelleme Handel, Christian Bach és Haydn a 18. századi Londonban című előadását. Szeretettel várjuk Önöket 2 hét múlva is, viszontlátásra!